Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ünnepi szentmise keretében Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkár áldotta meg a megújult esztergomi bazilikát. Az ünnepi szentmisén részt vett Súlyog Tamás hazánk köztársasági elnöke, valamint Semjén Zsolt Magyarország nemzet és egyházpolitikáért felelős miniszterelnök helyettese is. A homíliában elhangzott, Isten igéje megvilágítja mai ünneplésünket is. Szent helyekre nagy szükségünk van, ahová maga Isten jön el szabad akaratából, hogy találkozzon népével. A fizikai templom, amely Jézus teste, kiterjed arra a szellemi templomra, amely az ő egyháza. Krisztusban kapcsolódik egybe az egész épület, és emelkedik az Úr szent templomává. Ez Krisztus testének meghosszabbítása. Természetesen vannak kőből és fából készült templomaink, ahová Isten eljön, hogy találkozzon népével. De a legfontosabb templom, az élő templom, Isten népe, maga. Ő benne egybeépülünk, és a Szentlélek közreműködésével Isten hajlékává leszünk. Fejlődés csak akkor és ott lehet, ahol a legmagasabb szintű oktatás és a legmodernebb technológia kiegészíti egymást, mondta a külgazdasági és külügyminiszter a Dunakeszi Diáknegyed átadásán. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a Dunakeszin és annak környékén élő fiatalok számára mostantól megadatik a lehetőség, hogy a legmodernebb technológiákhoz szükséges tudást helyben szerezzék meg. Szélsebesen változik minden, a világ, Magyarország, de benne Dunakeszi is. Egy fontos kérdés van, ki lesz ezeknek a változásoknak a nyertese, ki profitál majd mindezekből, fogalmazott Szijjártó Péter, aki szerint azok lesznek a nyertesek, akik felkészülnek a változásokra. A tárcavezető hangsúlyozta, a felkészültség azt jelenti, hogy rendelkezésre állnak képzett szakemberek, akik értik, és nem csak követni, hanem alakítani is tudják a változásokat. A magyarországi kutatási és innovációs ökoszisztéma erősítése érdekében rendezik meg Budapesten a Hungary Innovation Week-et szeptember 23-tól 28-ig. Az eseménysorozat egy nemzetközi konferenciával indul majd, mondta a szervező Nemzeti Innovációs Ügynökség. A közlemény idézte Bódis Lászlót, a vezérigazgatót, aki elmondta, hogy ez a hét egy ernyőrendezvény, amelyben arra kérték a hazai startupokkal, kis- és középvállalkozókkal, valamint az innovációval foglalkozó szervezeteket, hogy az őszi rendezvényeiket erre a hétre szervezzék. A résztvevők a programon megismerkedhetnek például a svéd, az osztrák és a cseh innovációs ügynökség működésével és jó gyakorlataival. Továbbá előadások, panelbeszélgetések lesznek, és hazai, valamint nemzetközi szakértők fogják megvitatni az innováció jövőjét, az új technológiák társadalmi kihívásait, valamint az innovációs ökoszisztémák építésének nemzetközileg sikeres modelljeit is. Megkezdődik a sebészeti ellátás szeptember 3-ától a Debreceni Egyetem közelmúltban átadott gyermeksürgősségi központjában, közölte az egyetem sajtóközpontja. A mintegy 3 milliárd forint pályázati és 550 millió forintot meghaladó egyetemi forrásból kialakított központ szilárd alapot biztosít az európai szakmai élvonalat megjelenítő gyermeksebészeti tevékenységhez, idézi a közlemény Szabó Zoltán professzort, az egyetem klinikai központjának elnökét. Az uniós tagállamok nagy része továbbra is az ukrajnai háború eszkalációjának irányába mutató lépéseket fontolgat, fejtette ki a honvédelmi miniszter Brüsszelben. Szalai Bobrovnicki Kristóf az uniós tagállamok védelmi minisztereinek informális tanácskozását követően elmondta, a tárgyaláson továbbra is háborúpárti hangulat uralkodott, minden hozzászólás Ukrajna katonai támogatásának folytatására irányult. A honvédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy ezzel szemben a magyar kormány úgy véli, a konfliktus katonai megoldása továbbra sem bontakozik ki a háborús frontokon. Magyarország álláspontja nem változott abban, hogy ezt a konfliktust csak azonnali tűzszünettel, tárgyalásokkal és diplomáciai úton fenntartható módon kell lezárni. Magyarország támogatja Románia és Bulgária teljes jogú schengeni csatlakozását, hogy ez a szárazföldi határátkelésben is megvalósuljon. Ez kiemelt magyar, nemzetpolitikai és európai érdek is. Ezt Zsigmond Barna Pál mondta, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára Marosvásárhelyen. Az államtitkár a vásárhelyi forgatag keretében tartott Határok nélkül vagy mégsem című kerekasztal beszélgetésén Vince Loránttal, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség európai parlamenti képviselőjével elemezte Románia teljes jogú schengeni csatlakozásának esélyeit. Végül a délutáni időjárásról. Napos idő várható, nappal a hőmérséklet 32 és 36 fok között várható, estére 19 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet, híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért. Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban ellátogatunk a máji madármentők állomására, és foglalkozunk még a műanyag palackok visszaváltásának új formájával is. A mai madármentő állomáson az év egyik napján sem unatkoznak, de a nyár vége különösen mozgalmas a szervezet számára. Ilyenkor a sérült madarak mellett rengeteg fióka és egyéb kis állatkölyök szorul segítségre, és kerül a gondozásukban. A fiókák etetésén kívül gyakran hoznak sérült madarakat, gólyákat, fecskéket, de több egyéb állat is helyet kaphat a segítő kezeknél. A részletekről Leocki Krisztián, a máji madármentő állomás vezetője adott tájékoztatást.
10 percenként hoznak egy kis madarat helyek közel, rengeteg hívás érkezik hozzánk, rengeteg kis madár érkezik, itt ez betudható a melegnek, illetve ugye a kis gólyák is most már megkezdték lassan a kirepülésüket, mentettem egy kis gólyát helyőszalontáról, csatlakozott a többi nevelt kis gólyához, szerencsére 16 gólyácskát már sikerült elengedni, remélhetőleg az összes többit is majd szabadon tudjuk engedni. Nagyon sok madár érkezik hozzánk ebbe a pillanatba, az azt jelenti, hogy reggeltől estig valaki itthon van és eteti ezt a rengeteg fiókát. Itt talán a fióka szezonban, ezért hívjuk fióka szezonnak a legnagyobb leterheltséget a fiókáknak az életben tartása nehezíti. Ugye ezeket az állatokat van, amelyiket 3-5 percenként kell etetni, van, amelyiket már csak 10-20 percenként kell etetni, és ha már nagyobb bacskák, akkor lehet, hogy elég óránként, tehát ez azt igényli, hogy lényegében valaki itt áll a pultnál és eteti őket sorba is, amire a végére ér, addigra kezdheti előről az egészet. Van olyan, hogy idő előtt ugrik ki a fészekből valamiért és megtalálják, ugye nincs meg a fészek. Van olyan, hogy fecskefészekből élősködő miatt kiugrálnak a fiókák, vagy meleg miatt kiugrálnak a fiókák. Van olyan, hogy élősövényt vagy tuját vágnak ki, és előkerül egy fészek, tehát elég vegyes vágott szokott lenni az, amiért bekerülnek ezek a pici madarak, általában nagy többségben valamilyen emberi behatás miatt szokott ez bekövetkezni, hogy fiókát kell menteni. Van olyan, hogy cica elkapja a kutya, észreveszi egy kicsit, megrágcsálja a kis madarat, ilyen is sajnos sok van. Szerencsére nagyon sok esetben ott helyben lehet orvosolni a problémát. Tehát rengetegszer van olyan, hogy nem eléggé tájékozott az adott telefonáló, és mondjuk azt látja a kertjében, hogy 2-3-4 kis fekete rigó ott csipog és rohangál össze-vissza, ugye madárbarátok, de nem tudják, hogy mi történik a természetben. Ilyenkor mindig szoktunk kérni egy fotót az állatokról, vissza szoktuk hívni a megtalálót, ott még egy pár kérdést fel szoktunk tenni, és akkor kiderül, hogy amúgy meg semmi probléma nincsen, mert hogy ezek fészek hagyókorban lévő kis madarak, és ott van a szülő is eteti, tehát nagyon sokszor van olyan, hogy már úgy hívnak fel, hogy itt vannak a kis madarak a kertben, de hogy ott a szülő, hogy kell-e valamit csinálni, és akkor elmondjuk, hogy ha ott a szülő és tollas a fióka, és aktívak, és csipognak, és mama eteti, akkor igazából ebben nem kell beavatkozni, hisz nem történt probléma, csak ugye nagyon sok ember azt hiszi, hogy a fiókáknak a kirepülése az a szószoros értelmében történik, tehát fogja a kis madár és kirepül a fészekből, ez nagyon sok madár fiókánál nem így van, tehát vannak ilyen részleges fészekhagyók, akik röpképességük előtt kiugrálnak a fészekből, szanaszét szoródnak, szülők a földön etetik tovább. Van ennek az ellentétje, nézzünk egy nagyobb fiókát, például a gólyafiókot. Tehát a gólyafióka, hogyha földön van, és nem tud onnan felszállni, akkor probléma van. Vagy ha fecskefióka lekerül a földre, és ott csúszik, mászik szegényke, akkor az is mentésre szorul. Ezért is szeretjük azt, hogyha telefonálnak, és látjuk az adott fajt, kis kérdezősködés után kiderül, hogy mi lehet, mi sejthető, milyen probléma sejthető, és akkor megfelelő tanácsot tudunk adni, vagy ha mentésre szorul madár, akkor természetesen fogadjuk. Megkezdődött a vad gólyafiókáknak a kirepülése, ugye, mert nálunk vannak ilyen nevelt kis madarak, akik még nyár elején érkeztek, úgyhogy őket ugye most nem veszem számításba. Tehát így július második, harmadik hete környékén szokott lenni a gólyafiókáknak a kirepülése. Ez helyek közel szokott is működni, mindaddig, amíg nem éri őket valamilyen baleset, vagy nem bénázzák el az első kirepülést. Ez bármennyire is furcsán hangzik, egy gólyafiókának is nagy levegőt és erőt és félelem legyőzésre van szüksége ahhoz, hogy ő kirepüljön a fészekből, és soha életében nem repült. Ugye ott kikelt egy tojásból, van két szárnya, mama hívja a repket körbe, és elindul egy természetes folyamat, de neki ez félelmetes, tehát ugye ő életében nem repült, és hát valamikor nem is magával a kirepüléssel szokott a probléma lenni, hanem inkább az első landolásokkal, amikor megpróbál egy háztetőre kiszállni, megcsúszik ez a hófogó vas, például oda beakad a lába, és ketté törik a lába, vagy egyszerűen beesik egy kertbe, és ott kutyák megtámadják, vagy felakad egy drótkerítésre, netán áramütés éri, ez is sajnos gyakori, hogy áramütés éri, tehát első kirepülésnél a legmagasabb dolog, ami a fészek mellett van, az lehet, hogy egy trafóoszlop, oda ő rá akar szállni, belelép az áramba és agyonüti az áram. A nevelt kis gólyák még nyár elején érkeztek, van, aki tojásként érkezett, 9 tojást keltettünk idén, gólyatojást. Itt a szülő pusztult el, érte áramütés vagy baleset. Ilyenkor ugye a Nemzeti Parkkal közösen hozunk egy döntést, illetve a döntéshozók ők, hogy van-e fészekmentés vagy sincs. Szerencsére itt az északi régióban azért a nemzeti parkosok, hogyha azt látják, hogy igazoltan be fog fulladni egy költés a szülő pusztulása miatt, akkor azért ki szokták szedni akár a fiókákat, vagy még tojást is. Idei évben 31 ilyen kis gólyánk érkezett, 31, ebből 9-et mi keltettünk ki, ők itt nőnek fel, a 31-ből már 16-ot sikerült szabadon engedni, illetve hát most már jönnek sérültek is, vad kis gólyák, ugye, amint említettem, hogy első kirepülésnél azért érheti őket baleset, hoztam el helyi szalontáról egy kis gólyát, aki egy fára akart felszállni, ugye fára azért nem nagyon szoktak gólyák szállni, inkább oszlopokra, háztetőre, ő egy ilyen fára próbált felszállni, és onnan beesett egy kertbe, és onnan már nem volt tovább. Mi általában vagy közterületen szokott sétálni a madár, vagy közterületen fekszik, összetörve magát, szárnya, lába eltört, van, amikor kertbe esik be, van, amikor háztetőn van felakadva, onnan kell leszedni, tehát ez is nagyon sokrétű tud lenni. Nagy általánosságban azért az emberek oda szoktak figyelni és segítenek, tehát hogyha bejelentik, hogy van egy kis gólya, amelyik megpróbált kirepülni, elvétette, picit megütötte magát, most ott sétál, látszik, hogy kicsit lóg a szárnya. Énkor mindig meg szoktuk kérni a megtalálókat, a bejelentőket, hogyha van rá mód, ott a legközelebbi házba, zárt udvarra, ahol nincsen másik állat, kutya, oda tyúklépésbe tereljék már be. Vagy ha valaki ott bátor, meg is tudja fogni, de általában ez a beterelés szokott működni. Ha összetörte magát a gólya, eltört a lába, eltört a szárnya, akkor ugyanezt szoktunk kérni, de akkor annyit szoktunk kérni, hogy zárt helyre tegyék be, egy rongyot tegyenek alá, hogyha vérzik a madár egy pici betadinnal, be lehet locsolni addig is. Ezt van, aki bevállalja, van, aki nem, de általában azért be szokott kerülni védett helyre, ugye, mert idő, amíg oda valaki kimegy. Tehát most ha a közterületen fekszik egy madár, hogyha egy kóbor kutya megtalálja, akkor nem csak egy szántörése lett, hanem lehet, hogy szanaszét tépje az állatot. Ilyenkor mindig azt szoktuk kérni, hogy biztonságos helyre helyezzék el az állatot. A mókusokat már elengedtük szerencsére, úgy tavasszal érkeztek, ők már felnőttek, ők már a Miskolc-tapolcai parkban élik az életüket. Siklótojásokat is kellett menteni, itt Nyíklátházán van egy hulladéklerakó udvar, ugye ez nem személytelep, hanem ez hulladéklerakó udvar, ahova híradástechnikai dolgokat, szekrényeket, tévét, mosógépet, gumiabroncsot és ruhaneműt is lehet leadni. Ilyen ruhaneműs zsák kokon több sikló, valószínűsíthető vízisikló találta meg azt az életteret, ahol ő tojást szeretett volna tenni, ugye ez egy ilyen párás meleg környezet, csak nagyon rossz helyen voltak, hisz azokat a zsákokat el fogják vinni, vagy hoznak új zsákokat, rádobálják, tehát elég kiszolgáltatott volt a helyzet. Egyeztettünk a Nemzeti Parkkal is, abban maradtunk, hogy forgatásmentesen, tehát úgy, hogy nem forognak el a tojások, szedjük össze őket, jelenleg kígyókeltetőben vannak a tojások, az egyik cimborám, ő hüllőzik, ő segített nekünk ebből. Ha ott maradtak volna, akkor 100%-os pusztulásról beszélhetünk, itt pedig ha már a 90 tojásból, vagy 91 tojásból, ha már 10 ki kell, akkor is előrébb vagyunk, mint a 100%-os pusztuláshoz képest. Ebből nyár végén lesz valami, elég sokáig tart a siklótojások keltetése, október elején már tudunk majd adatot közölni, hogy sikeres volt-e a tojásmentés. Jelenleg még vannak emlőseink, süniket engedtünk el a napokban szabadon, illetve még vannak itt erdei pelék, őket is, hogyha egy picit enyhül az idő, akkor szabadon tudjuk engedni, és rengeteg madár, főleg fecskék, rengeteg fecskét hoznak, tehát nagyon-nagyon sokat. Kitérnék egy picit arra, hogyha nem történik baleset, akkor hogy tudják segíteni. Ugye most meleg van, alapfeltétele az életnek a víz, tehát hogyha valaki madáritatót tesz ki, azzal nagyon-nagyon sokat tud segíteni egy-egy kis madárnak, akár fecskéknek, akár igóknak, akár énekes madaraknak. Ez lényegében lehet egy virágcserépalátét, egy műanyag virágcserépalátét, amit alaposan kimostunk, kitesszük valamilyen árnyékosabb részre, hogy ne följön fel benne a víz. Szerintem 20 percen belül valamilyen kis madár fog benne fürödni, inni. Ha azt látjuk, hogy sérült az állat, akkor mindenképpen keressünk fel valamilyen természetvédelmi mentőhelyet, nemzeti parkot, bárkit, aki tud nekünk segíteni, soha ne kezdjük el itatni a sérült állatot. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy a betonon fekszik egy elpillett kis madár, és nincs jó állapotban, és bevisszük, és árnyékba tesszük, és mondjuk kinyitja a csőrét, akkor nem szabad vizet locsolni bele. Ugyanis énekes madarak fiókáit a maga a madár nem itatja, nem tudja itatni. Azzal csak ártunk neki, hogyha elkezdünk vizet locsolni a csőrében, inkább kérjünk szakembertől először tanácsot. Ha nagyon úgy érezzük, hogy elpillett a kismadár, maximum a tarkójára langyos vizet, 2-3 csepp langyos vizet lehet tenni, de itatni nem szabad ezeket az állatokat, ennek vagy fulladás szokott lenni a végeredménybe, vagy tüdőre megy, és akkor hörög a kismadár. Sajnos nagyon sokszor van ilyen, hogy megitatják a madárkát, és már hörög, és már nyitott csőrrel kapkodja a levegőt, mert nem számított arra, hogy víz fog kerülni a csőrébe.
Ember, a világ a két kezettől sír, egyikkel a kerted ásod, másikon a sír. A másik, tudod, bőven várhat rád. Építsd a kerted át tovább, s közben a mindent jól vigyázd. Vigyázz a madárra, ha kerted berepül, őrizd meg a csendet, s el se menekül. Baj van a világ, ha egyszer újra messze száll. Vigyázz a madárra, ha váladra repül, amerre az élet, arra menekül. Bajban a világ, ha egyszer újra messze száll. Ember, a világ világból csak a sajátod érdekel. A szükség határát ritkán hagytad el. Azon túl szintén van világ. Gondolhatod, ott gondolnak rá.
Egyre több a repont Miskolcon is. 59 helyszínen lehet visszaváltani a műanyag palackokat, amiből 49 automata pont. A rendszer bevezetése az év elején kezdődött meg. Azóta a legtöbb miskolci üzletben is találkozhatunk visszaváltókkal. A MOHU szerint a nemzetközi tapasztalatok alapján az emberek hamar megszokják a rendszert. A balti államokban például 3 év alatt sikerült elérni a 90%-os visszaváltást. A cél az, hogy eltűnjenek a patakpartokról és az erdőkből a PET palackhalmok, alumíniumdoboz szemetek, és az italcsomagolásokat minél nagyobb arányban hasznosítsák újra. A részletekről Ozori Gábor, a MOHU szóvivője adott tájékoztatást.
Nagyon fontos ugye, hogy megnöveljük a számát az újrahasznosításnak. A MOHU-nak egyébként van egy olyan célja, hogy 2035-re 65%-os legyen az újrahasznosítás. Ez nagyon fontos, egyrészt ez egy EU cél is, de ugyanakkor nagyon fontos a környezetünk szempontjából is. Ebben nagyon sokat tud segíteni az italcsomagolásoknak az újrahasznosítása. És korábban működött ez a tapossa-lapossa rendszer, amit egyébként el is kezdtünk használni és használni, de azt láttuk, és ez nemzetközi szinten is elmondható, hogy ez nem hoz olyan nagyfokú visszaváltást. A nemzetközi tapasztalatok alapján egyértelműen elmondható, hogy ez az automatás rendszer, ez az úgynevezett DRS visszaváltási rendszer, ezzel akár a 90%-os visszaváltás is elérhető, vagyis ezzel egyszerűen megszabadulhatunk a patakpartokon lévő PET palackhalmoktól, vagy az üvegszemétől, vagy amikor kirándulás közben mondjuk sajnos találkozunk eldobált alumínium palackokkal, mert így 90%-ra föl lehet hozni a visszaváltást. Azt látjuk, hogy nem kell messzire menni, mert a szomszédos Szlovákiában ott alig egy év alatt 70%-os lett a visszaváltás, a balti államokban pedig 3 év alatt lett 90%-os. Egyébként itt ugye Magyarországon volt egy türelmi idő, mert amúgy a MOHU már januártól kezdve elkezdte kihelyezni ezeket az automatákat, és volt egy fél éves türelmi idő, július 1-ig a gyártóknak, akik addig hozhattak forgalomba olyan palackot, ami nem visszaváltható. Ez azt jelenti, hogy azért júli 1 után is ott lesznek még ezek a palackok, a nem visszaváltható palackok a boltokon, de azért július 1-től most már azt látjuk, hogy tömegével megjelentek ezek a visszaváltható palackok. Nagyon fontos, hogy az a palack visszaváltható, ami rajta van, ez a kis 50 forintos logó, ezt meg kell néznünk, ezekért kifizetjük az 50 forintot, ez az 50 forint egy motiváció. Ez arra van, hogy motiváljuk a vásárlót arra, hogy vigye vissza, fogja meg, és vigye vissza. Nekem is a gyerekeim most már mindig nézik, hogyha látják, akkor berakjuk őket egy zacskóba itt a palackokat a konyhába, és visszavisszük a boltba, és ott egy automatában lehet visszaváltani. Ugye az a hazai szabály, hogy a 400 négyzetméternél nagyobb boltokban ott kötelező, hogy legyen ilyen automata. A 200 négyzetméternél nagyobbakban pedig ajánlott. A kisebb boltok, ahol nem fér el egy ilyen automata, ők pedig a kézi visszaváltás rendszeréhez csatlakozhatnak önként. Ez azt jelenti, hogy a vásárló beviszi a kisboltba a palackot, azt visszaváltja és az 50 forintot ott levásárolhatja. A boltoknak egyébként ez abszolút vonzerőt jelenthet, mert jellemzően a vásárlók szívesebben választják azt a boltot, ahol vissza lehet ezt váltani. Miskolcon már 59 ponton lehet visszaváltani, és ebből 10 a kézi visszaváltási pont, a többi az automata. És egyébként országszerte egy ilyen 3000 pont van már, ahol automatába lehet visszaváltani, és 1000, ahol kézi visszaváltással. De most már naponta 3 millió, szerencsére már 3 millió visszaváltás van, és azt látjuk egyértelműen, hogy csatlakozni fognak ehhez még többen. Egyébként olyan összesen körülbelül egy ilyen 4-5 ezer automatára lehet számítani, az el tudja látni az országos rendszert, illetve még több kézi kisboltos csatlakozásra. Azt látjuk egyébként, hogy Magyarországon az a jellemző, hogy szombaton viszik vissza a legtöbbet, az elmúlt pár héten ez derült ki, illetve az, hogy mondjuk egy átlagos kosár, amit egy magyar vásárló visszavisz, az mondjuk egy ilyen 10 palack, vagy doboz, vagy üveg van benne. Egyébként ez úgy működik, hogy oda megyünk az automatához, és háromféle, hogyha automatás visszaváltásról van szó, háromféleképpen lehet visszakapni az 50 forintunkat. Egyrészt úgy, hogy egy ilyen papírra kinyomtatható voucher formájában, amit levásárolhatunk ott a boltban. Másrészt, hogyha regisztrálunk egy applikációra, a Repont applikációra, és ott regisztrálunk a bankszámla számunkkal, akkor a saját bankszámlánkra utalhatjuk ezt az 50 forintot. Ez egyébként egy magyar innováció, tehát máshol ilyen Európában nincsen. A harmadik módszer pedig az, hogy az automatán kiválasztjuk azt, hogy jótékonysági célra adományozzuk. A MOHU-nál a hivatalosan a jótékonysági cél, amiben mi megállapodtunk szervezetekkel, ez a gyerekgyógyítás, és ezt az automatán lehet kiválasztani. És ahogy mondtam, ugye a 400 négyzetméternél nagyobb boltoknál ott kötelező volt automaták telepítése, a kisboltoknak a kézi visszaváltáshoz a csatlakozás az önkéntes, de itt is azért azt várjuk, hogy jellemzően még több kisbolt fog csatlakozni, hiszen ha ezek a kisebb boltok, ahol nem fér el egy ilyen automat, ezek jellemzően kis településen vannak, és azért, hogyha ha belegondolunk, mondjuk van egy falu, ahol van két bolt, az egyikbe vissza lehet váltani a palackokat, a másikba pedig nem, akkor jellemzően a vásárlók majd azt a boltot fogják választani, ahol vissza lehet váltani, tehát az várható, hogy a kézi visszaváltással a csatlakozásod meg fog nőni. Ilyenkor ez úgy működik, hogy bemegy a vásárló, odaadja a palackot, és ott a boltban levásárolhatja azt az 50 forintot. Az automatáknál, a nagyobb boltokba, a 400 négyzetméternél nagyobb boltokba ott mindenhol van, a 200 négyzetméternél nagyobb boltokba pedig ajánlott a csatlakozás, de egyértelműen vásárlóerőt vonz. És ami nagyon fontos, hogy a MOHU számára kiemelt jelentősége van annak, hogy az automaták környéke az mindig tiszta legyen, az automatákat rendszeresen ürítsék. És ezért, pont ezért az üzemeltetésért, amiben beletartozik a tisztítás, az automaták ürítése, illetve bármi, ami észrevétel van az automatákkal kapcsolatban, a boltok üzemeltetési költséget kapnak minden egyes visszaváltott palack után. És a boltok üzemeltetik ezeket az automatákat. Pont ezért egyébként a MOHU-ban mi megállapodtunk abban, hogy mivel hogy még van sok nem visszaváltható palack, hogy mindig mondjuk az automaták mellett legyen ott egy olyan szelektív gyűjtő, amiben bedobhatjuk azokat a palackokat, amik nem visszaválthatóak. És egyébként a boltoknak még azért is megéri, mert plusz bevételt generál. Tehát ugye ott visszaváltják az emberek, kérik ezt a vouchert, és azt ott fogják a boltban levásárolni. Azt látjuk egyébként, hogy most mindenki még tanulja a rendszert, de a számok alapján egyértelműen kimutatható egy rendkívüli növekedés, ami nagyon jó. Tehát azt jelenti, hogy Magyarországon a magyar vásárlók abszolút alkalmazkodnak, abszolút vették ezt, nagyon fontos számukra, hogy ezt visszavigyék, és most tényleg az elmúlt napokban egyszerűen olyan növek, hogyha mondjuk nem tudom, egy-másfél héttel ezelőtt beszélünk, akkor azt mondom, hogy 2 millió visszaváltás van naponta, 2-1-2-2, most 3 millió visszaváltás van naponta. Tehát egy olyan mennyiségű, egy olyan nagy rendszer indult itt be, ami országos rendszer. Nyilván ezt azért még tanulják a vásárlók is, hiszen azért meg kell nézni a palackot, hogy visszaváltható-e. Ugye mivel automata rendszerről van szó, mert egy akkora rendszerről van szó, amiben több millió palack kerül be naponta, ezért az automatának fel kell ismernie ezt, ez így automatizáltan a leggyorsabb, viszont az automatának ezt fel kell ismerni a palackot, ezért nagyon fontos például, hogy ne maradjon benne folyadék, meg az, hogy épp állapotban legyen, és olvasható legyen rajta a vonalkód, hiszen az automata ezt a palack formája, alakja és súlya alapján ismeri föl, ezt bedobjuk, és így bekerül az automatába. Hogyha megtelik az automata, akkor ezt jelzi, ezt a boltnak a munkatársa ki tudja cserélni. Egyébként ugyanúgy működik a csere, hogy ezt jelzi az automata, és ugyanúgy, mint otthon a kukánál, oda megy a boltos, megfogja, és vannak ilyen külön MOHU zsákok, ezek ugye be vannak rakva ebbe az automatába, és azt így összefogja, és ki tudja cserélni, és berak egy új zsákot, és mehet is tovább a visszaváltás. És még egyszer mondom, hogy ez nagyon jó, hogy ennyire gyorsan nő a visszaváltások száma, abszolút a hazai vásárlók ezt használják. Vannak visszajelzések, ezeket vizsgáljuk, abszolút. Beszélünk is a partnereinkkel, a boltokkal, illetve a kétféle automata van Magyarországon, úgyhogy őket is a szerződésben köteleztük arra, hogy ezt a lehető legjobb szolgáltatást kell nyújtaniuk. úgyhogy folyamatosak az egyeztetések. Vannak olyan tapasztalatok egyébként, hogy a boltok visszajelzései alapján, ugye megnéztük, ők mondták, hogy mekkora forgalom van náluk egy-egy boltnál, és ez alapján számítottak valamekkora visszaváltásra a forgalom alapján. De aztán mondjuk itt az első pár héten ugye kiderült olyan, hogy mondjuk lehet, hogy egy boltnál jóval nagyobb a forgalom, hiszen nem csak a saját forgalmát váltják vissza, hanem mennek oda máshonnan is. Hiszen egy 50-es azt a palackot, amit én megvásároltam bárhol, és rajta van ez az 50-es logó, ez az egyutas, vagyis egyszer használatos palack, azt én bárhol visszaválthatom. Abba a boltba vásárolhatom csak le az 50 forintos vouchert, ahol visszaváltottam, de ezt az egyutas 50-es palackot, ez bárhol. Megveszem Nyíregyházán, egy adott hálózatban, és utána, nem tudom, valamiért átmegyek, mert a gyerekem táborban van Zalaegerszegen, akkor ott is egy másik hálózat automatájába vissza tudom váltani, és annak, ahol visszaváltottam, abban a hálózatban le is tudom vásárolni.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld Hullám című műsorunk, amelyben ellátogattunk a Máji Madármentő állomásra, és foglalkoztunk még a műanyag palackok visszaváltásának új formájával is. Köszönjük figyelmüket! További kellemes időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. 75 éves korában elhunyt Dudás Ferenc református lelkipásztor, az Egervölgyi Református Egyházmegye egykori esperesét augusztus 24-én szombaton kísérték utolsó útjára a poroszlói alvégesi temetőben. Dudás Ferenc Erdélyből származott, eredetileg színésznek készült, gazdálkodó szülei pedig fogorvosnak szentek, ő mégis úgy döntött, lelkipásztor lesz. Feleségével a rendszerváltás után települtek át Magyarországra, 1992-ben került a poroszlói gyülekezet élére, és nyugdíjazásáig ott is szolgált. Dudás Ferenc egész életében a jóért harcolt. Eredményeit annak köszönheti, hogy mindig alázattal fordult az emberekhez. Kollégáira szolgatásként tekintett, soha nem hatalmaskodott senki felett, mondta abban az interjúban, amit nyugdíjba vonulása kapcsán készítettünk vele 2018-ban. Mai adásunkban ezzel a beszélgetéssel emlékezünk rá. A riporter Sike Gábor.
Körülbelül 4 esztendővel ezelőtt volt Esperes úrnak a beiktatása, akkor ugyanígy itt beszélgettünk. Nyilván az egy nagyon harcos nap volt, rengeteg vendéggel, rengeteg meghívottal, és emlékszem, hogy Esperes úr célként azt fogalmazta meg, folyamatosan ezt hangoztatta a beszélgetés alatt, hogy azt szeretné, hogy valamilyen szinten béke valósuljon meg itt az egyházmegyében, illetve legyen egy egység és összefogás. Így utólag mennyire sikerült ezt a célt megvalósítani?
Emlékszem erre a kijelentésemre, és az alapigét is úgy választottam meg, amelyben benne volt egy az embernek a magatartása, az emberi tartás, hogy a ti szavatok legyen igen, az igen, a nem, az nem. Arra is emlékszem, amikor nem egy lelki szértekezleten, természetesen a beiktatásom alkalmával is a békesség megteremtésére tettem a hangsúlyt. Talán elmondhatom, hogy az életem során az egyik legkiemelkedőbb sikerélménye az, hogy ezt a célkitűzést az egyházmegyénkbe elértem, nincs feszültség, és azért megy ilyen szépen, ékesen és szép rendbe az új esperesnek a megválasztása, valamint az egyházmegyé főjegyzőnek a megválasztása is. Egervölgyén békesség van.
Hogyha visszatekint Esperes úr a 4 év szolgálatra, emellett mik azok az eredmények, amelyeket szívesen kiemelne?
Azt hiszem, hogy sok szép eredményt be tudok számolni. Ami talán a legfontosabb az, hogy a lelkészek egymás között jó hangulatba, jó kedvel találkoznak. A másik eredmény pedig az, hogy ezzel még mindig kell javítani, de azért eredménynek tartom azt, hogy időbe beküldik mindazokat az írományokat, jelentéseket, amit az esperes tőlük elvált, és el is várok még mai napig is. Ez a kezdet-kezdetén úgy történt, hogy volt olyan kollega, aki úgy megfeledkezett, rátelefonáltam, nem írtam sohasem egy dörgedelmes levelet egy kollégának se. Aztán egyszer mondtam a feleségemnek, hadd ne mondjak most nevet, öltözzé föl, és megyünk a kollégához, viszük a bélyegzőt, és ott helyben mindent megcsinálunk. Úgy is történt, elmentünk mind a ketten, a házaspár otthon volt, kitettem a bélyegzőt az asztalra, kértem a száruszámadást, költségvetést, ott lepecsételtem, az egyik példát elhozta, a másik maradt. Az volt a válasz a kollega részéről, az életben többet elő nem fordul, hogy ő elmaradjon azzal, amit az esperesnek be kell küldeni.
Akkor ez egy ilyen finom ráutoló magatartás volt.
Ez így van, egy finom ráutoló magatartás volt, és én ezt a módszert használtam az egyház megyénkbe. Tehát nem azt az utat választottam, kollégák vagyunk, tehát ezt mindig figyelemmel bevettem, hogy kollégák vagyunk, lelkipásztorok vagyunk. Nem voltam és nem is tudok hatalmaskodni, hogy idézőjelben mondjam ezt, hanem új szolgatási kapcsolatot alakítottam ki, és próbáltam rávezetni a kollégákat arra, hogy megvan nekünk a saját kötelezettségeink, és oda kell figyeljünk egymásra. Mert egy esperes csak akar tudja végezni a munkáját. Becsülettel, tisztességgel, akár a zsinat felé, akár a nyugdíjintézet felé, vagy a kerület felé, ha a kollégák betartják a határidőt. És ezt is elértem, ez az én egyik legnagyobb eredményem a békesség mellett.
Igen, mert hogy egy ilyen tisztség rengeteg adminisztrációval jár, és nem árt, hogyha ott van egy kiszámítató rend. Lelkipásztorként, poroszlói lelkészként hogyan lehetne megvonni a mérleget? Nézzük most ezt az oldalát a szolgálatnak.
Akkor egy kicsit vissza kell kanyarodni, ezelőtt 25, közel 26 esztendőre. Ez nem egy könnyű terület. Nem volt könnyű terület előttem sem. Itt még egyszer volt a közel 380 év alatt, még egyszer volt egy esperesi hivatal. A jegyzőkönyv arról tanúskodik, hogy Szendrei Károly, aki itt volt lelkipásztor közel 40 esztendeig, haraggal ment el, badarságon vesztek össze a presbitériummal, utána a következő lelkész az is elment, és én úgy kerültem ide, hogy az első lelkipásztori fizetésemet nem tudtam fölvenni. Tehát akkor volt 12 ezer forint a lelkésznek a fizetése, és az egyházközség kasszájában 10 ezer forint volt. Nagyon lentről kezdtük, nagyon kemény munka volt, kitartóan végeztem a munkámat, és hála legyen a jó Istennek, szép eredményt értünk el. Lehetne jobban is, mint mindenfele, az élet minden területén, de nagy megnyugvás nekem az, hogy úgy adom át az egyházközséget, úgy adom át az esperesi hivatalt, hogy aki utánam fog jönni, az, ha odafigyel, ha még tesz is hozzá valamit, mint fiatal ember, akkor még nagyobb eredményt fognak elérni. Tehát megnyugodt lélekkel végeztem végig a munkámat, és úgy végzem mai nap is.
De sorolta esperes úr, azért ez egy nagy dolog, hogy önt megelőzően mindenki távozott a posztjáról, ön pedig nem csak, hogy kitölti, és gondolom beszélhetünk erről is, hanem marad Poroszlón, hiszen most is abban a házban beszélgetünk, abban a lakásban, ahol majd a nyugdíjas évek következnek. Tehát ez nyilván azt bizonyítja, hogy esperes úr tiszteletesként is jól érezte magát itt Poroszlón.
Igen, az egész családom jól érezte magát. Na természetesen vannak összetűzések, a gyülekezeten belül a lelkipásztor is, mondjuk a presbitérium, vagy a gyülekezeti tagok között, mert a nemre, ha valami nem jó, azt nem mondhatod azt, hogy jó és igen. Én Nagy Károlyban voltam segédlelkész, Orosz Árpád, megboldogult Orosz Árpád esperes mellett, és azt mondta nekem, fiam, soha ne törekedj arra, hogy téged mindenki szeressen, mert ez azt jelenti, hogy a rosszra is azt kell mondjad, hogy, vagy azt mondod, hogy jó. És ez így igaz, ahogy ő nekem akkor elmondta, és én ehhez tartottam is magamat egy életen keresztül, ha valami nem volt jó, és én meg voltam arról győződve, hogy ez nem szabad se a presbitériumnak, se a gyülekezetet megtenni, azért harcoltam, és mindig örömmel tapasztaltam azt, hogy azok, akik más irányt választottak, és azt akarták mondjuk érvényesíteni, a végén rájöttek arra, hogy az az irány nem volt jó, és a másik irány pedig jó volt. Igen, a családom szeretét, azért is maradtunk itt, és itt szeretnénk eltölteni a kis nyugdíjas éveinket, remélem, hogy elképzeléseink szerint.
Annak idején a család együtt érkezett Erdélyből. Megérte áttelepülni, bár előbb beszélgettem kedves feleségével, és mondta, hogy azért ez nem volt egy egyszerű történet.
Ez egy nagyon-nagyon nehéz történet volt. Hát ahhoz, hogy én elmondjam, hogy miért települtünk át, nem tudom, hogy alkalmas-e ez a beszélgetés erre, de hát ha nem alkalmas, akkor majd ezt lerendezett.
Abszolút alkalmas.
Én vagyok az első tanult ember a mi családunkból. Én szilárdsági gyerek vagyok, ott születtem Szilágy Görcsönybe. Apai, anyai ágon gazdálkodtak, paraszt emberek voltak, nagyon szorgalmas paraszt emberek voltak, és mivel sokat dolgoztak, amikor volt az úgynevezett rendszerváltás, a kommunista rendszernek a kialakulása, a nagyszüleimet bezárták a börtönbe. Édesapám börtönbe volt. 11 hektár föld volt, az nem volt olyan nagyon sok föld, de abban az időben mégis soknak sok is volt, ugyanis azt nem lehetett megművelni már igavonó állattal, meg kapálni, és így volt napszámos, meg volt a harmados, meg felébe kiadt édesapám földet. Amikor el akarták venni, hát nem akart adni, és így bekerült a börtönbe. Ott aztán voltak tanult emberek, orvosok, ügyvédek, ahogy nekem majd elmondta, meg lelkészek is, és elmondták édesapámnak, hogy hát ha ezt nem adod át, vagy nem tudom, tegezték, vagy magasztnak, akkor itt téged meg fognak ölni. Mert akkor az olyan rendszer volt. Aláírta, mindent elvettek, és így engemet rögtön felvettek a gimnáziumba. A nővérem sokkal jobb tanuló volt, sokkal szorgalmasabb volt, 3 évek volt idősebb, mint én, 3 szót volt fölvételizni, nem vették föl. Ahogy édespám leadta a vagyonát, vagy vagyonunkat, én azonnal bekerültem a gimnáziumba. Soha nem gondoltam arra, hogy én lelkész leszek. Én személyesen színi szerettem volna lenni. A Major Andrásról lehetett hallani, itt van 2 fia, mind a kettő itt van Magyarországon, mind a ketten lelkészek, unokatestvérek voltunk, ő is teológus volt. Volt egy ilyen nagy tükör nagyapámnak a szép szobájába, akkor mikor nem voltak otthon a szülők, akkor vettünk egy fél literes üveget, és mondtuk a verset, Adének a versét, meg kellett volna fölvételizni a Színi Akadémiára. Énekeltünk, hogy majd mind a ketten színészek leszünk.
Az üveg helyettesítette a mikrofont?
Az üveg helyettesítette a mikrofont. És édesanyám szerintem Horthy idejében apámmal valahol ott a faluba vagy Zilahon láthattak egy filmet. És abban a filmben látták azt, hogy félpucéron ölelgőnek a színészek egyik a másikos. Nem látott egyet, szerintem akkor egyet lát. Elmondta ezt szépen nekem. Édesapám fogorvost akar belőlem mindenféleképpen Marosvásárhely. Nem voltam én nagyon jó tanul, de mindig megtanultam azt, ami kellett, és akkor meg is voltam elégedve. Amikor leérettségiztem, 2 ilyen dologra emlékszek az életemben, amikor leérettségiztem, nálunk az volt kötelező, vagy divat, nem tudom, de belső lelki indítatás volt az szerintem. Mindenki 2-szer az Isten házában volt vasárnap. Gyerekek, felnőttek, lehet, hogy volt 2-3% a falunak, aki nem, de azt ki is közösítették. Mentem egy délután az Isten tiszteletre egyedül, a lelkész egyedül jött ki a parókia a kapuján, a parókia és a templom között lehetett egy olyan 300 méter, egy domba föl kellett menni. Megfordult Péli Sándor, és azt mondja nekem, hogy nem akarsz teológiára menni. És másodpercig töredék alatt azt mondtam, hogy igen, én így lettem lelkész. Nem emlékszem, hogy ezért imádkoztam volna. És én így lettem lelkész. Ez volt az első az életemben, amit így tudok kötni, meg a házasságom. A házasságom úgy volt, hogy hát 26 évesen megismertem a feleségemet, és elmentem Érszentkirályra, meglátogassam Albi Bélát, nőtlen fiatalember volt, november 4-én, 1974-be, 73-ba. Sötét volt, akkor nem volt az utcán világítás, parókia be volt kulcsolva, bemegyek a szomszédos, megkérdezem a bácsit, hogy itt van a tiszteletes úr valahol a faluba, azt mondja, igen, Sorkoszton. Eldőlém annak idén szokás volt az, ha egy fiatal lelkész úgy került ki egy kis faluba, hogy nem volt feleség, akkor elhívták vacsorázni, ebédelni, és ezt mondták Sorkoszt. És mondom, hogy Nagy Pistánál van Sorkoszton. Mondom, nézd, én nem tudom, hogy ki a Nagy Pista, de azt sem tudom, hogy ki lakik, hol lakik Nagy Pista. Novemberben már nagyon sötét volt, mint a 4 óra után. És azt mondja, elkísért, a vacsora már befejeződött, ott volt egy néhány presbiter, ott volt az asztalon egy kancsó bor, mert már vacsorát befejezték, se idős, se fiatal hölgy nem volt, és egyszer rá 10 perc, mert vasárnap volt, és falunok a vasán felöltöztek ünneplőbe, megjelenik egy szép kis lány, mini szoknya, és leül oda, és elkezdünk beszélgetni. Akkor estén azt mondtam Albi Bélának, amikor még a kisvilágsa fogtam meg, Béla, te ezzel a lányjal meg fogsz esketni. De ez akkor este történt. De ez a két dolog az életemben olyan, amikor azt látom, hogy ez az Istennek a gondviselése, vagy irányítása, vagy beavatkozása az életedbe. Ha most kellene válaszok pályát, ugyancsak lelkipásztori pályát választan, nem könnyű, nagyon nem könnyű. És ugyancsak őt választanám feleség. Persze ez nem azt jelenti, hogy teljesen felhőtlen volt a mi kapcsolatunk.
Nem is jelenteti.
Tehát ez nem azt jelenti, de ez volt, ezt így éltem meg, és innenek nagyon örülök.
Könyörögjünk már vissza egy picit az áttelepülésre az anyaországba. Ugye szóba került, hogy ez nagyon nem volt egyszerű történet.
Nagyon nem volt egyszerű történet.
Mi indokolta?
Ami indikolta az én életemet, hogy elmondtam, ugye nem fejeztem azt a gondolatot, hogy mit csináltak édesapámmal, a nagyszüleimmel, ugyanazt megpróbálták csinálni a kolozsvári teológia, a szekuritáti, tehát a szekuritáti. És annyira gyötörtek, és annyira kínoztak már, hogy azt mondtam, hogy ezt már nem lehet kibírni. Tehát éjszaka 1 órakor. Csörgött a telefon, annyi telefonáltak a rendőrségről, csak mondjuk egy példát, hogy nincs benne az útlevelem. Egyszerűen. De ezt tudtad pontosan, hogy nem igaz. Föl kellett kelljél, el kellett menjél, és mindig nyaggattak.
Tehát ez végül is egy abszolút megtervezett zaklatás volt a részükről.
Megtervezett zaklatás volt. Nagyon sok kollégám ebből tudtunk is egymásról. Tehát volt egy-két kollega, akit én fel tudnék sorolni, de nem akarok neveket mondani, akik ugyanezt elmondták. Kikészültek, volt, aki nekiállt és elkezdett inni. Volt, aki részegen ment fel a szószékre, és ugye bántották, belehajszolta a szekuritáti, az értelmiséget, de a lelkészeket főképpen, hogy idegleg teljesen készítsék ki. Tehát ezt érezted és tudtad. És amikor ezt értem, nem megy ki, megjelentek nálam román emberek, szomszédom, most halt meg nemrég, román ember, állatorvos. Szembe volt a parokiával az állatorvosnak a lakása, havonta kiment hozzá a szekuritáti, és havonta kellett adjon rólam jelentést, nem bírta lelkileg, azért mondta el. Tehát ő nem bírta lelkileg már, hogy jönünk, jártunk egymáshoz, hogy havonta, hogy ki jön be hozzá, meddig ül ott, vele mit beszélek. Eljött egy presbiter hozzám, nem mondom a nevét, mert ő már meghalt, a fia él, presbiter, hogy a szekuritáti megy hozzájuk, és a fia járt hozzánk a feleségével. Nem bántam őt, mert őt is kínoszták, mert a feleség olyan helyen dolgozott, hanem akkor kirúgták volna onnan, és akkor az is mindig jelentést kellett adjon. A fodrászom eljött, és mondta, hogy jelentést kell adjon. És akkor ezt már nem bírtad. És akkor megpróbáltam. 87-ben adtuk be az áttelepítési kérelmünket, és akkor el lehet képzelni azt, hogy Bukarestből kaptuk a levelet, és a levélbe szépen az volt írva, hogy menjünk fel Bukarestbe az ügyintézés céljából. 7 órakor este indult Nagykárolyból a vonat Bukarestbe, reggel 7 órakor érkeztél meg, de azzal a feszültséggel, amit benned volt. Bementünk, hát itt hogy is mondják annak, az idegen forgalom, vagy a külföldi áttelepüléssel kapcsolatosnak volt annak egy hivatalos neve, és úgy, ahogy mondom, nem lehetett leülni, az előszobában kellett várni, tehát nem volt szék, nem volt lóca, ott tartottak 1 órát vagy 2 órát, bementél, és 1 másodperc alatt el volt intézve, refuzált, 1 másodperc, nem lehetett se kérdezni, miért vagy hogy. Onnan akkor gyere haza, Szaniszlóra összetörten, lelkileg, teljesen kikészülve, Ezzel van mégis egy szép emlékem. Hát, hogy akkor lehettem, hogy 37 éves, a feleségem 34. Annyira el voltam fáradva, vagy el voltunk fáradva, hogy éreztük, hogy nagyon-nagyon nagy bajban vagyunk. És Bukarest közepén ott voltam, ott lehetett megvenni a repülőjegyet, és ki volt szépen írva, persze románul, hogy ekkor és ekkor indul Bukarest szatmárnémeti repülő. Soha nem ültem a repülőgépen. Én sem, meg a feleségem. Mondom, Klári, gyere, menjünk a repülővel, és akkor egy uroma voltam. Ő nem. De ez ott történt a főtérkelős közepén. Mondom, Klári, megveszem mind a két jegyet, akkor bemegyek. Mikor én kívek, te el fogod dönteni. Jössz, vagy nem jössz. Én repülök, és akkor majd jössz délután vonattal. Amikor látta, hogy én nem engedek, a 21-ből mellő csatlakozott, és felültünk a repülőre. 1:10 volt a repülés, végig imádkozta. Tehát a mi atyánkat 1:10 mondtam, mondom, látok már, ezért megérte, hogy te repülővel jöttél első alkalommal. Mert így a mi atyánkat néhányszor elmondtad. És akkor ez így működött. Tehát mindig visszautasították. Kínosztak visszautasították. Amikor jött a rendszerváltás, azt mondtam, hogy elindultam, nem tudom, mi lesz a nóta vége. Én megyek.
És volt valami kapcsolatod az anyországgal? Vagy, tehát úgy átjön az ember a határon, hogyan működött utána a dolog? Vagy hogy kell ezt elképzelni?
Volt egy ismerősöm, a Zilai, annak az édesapja lelkész volt, és azt küldött nekünk, nem ő, hanem ő keresett egy Dudás nevezetűt, egy befogadót, mert befogadó nélkül nem lehetett beadni azokat a írományokat. Igen, megtörtént az, hogy akkor megkaptuk az áttelepülési engedélyt, 90-ben, akkor a zűrzavarban megkaptad hamar, de akkor keresztbe tett az egyház. Nyírmadára meghívtak lelkésznek, voltam is kint, Tőkés püspök nem jól csináltam, mert ez nem írta alá az én kérelmemet, hogy itt én kapjak munkahelyet. Egyszerűen nem írta alá. Nyírbátyával kerültünk, az összes butorunkat betettük a csűrbe, ott voltunk 6 hétig, nehéz körülmények között, fogyott el fel a pénzed, nem akartak munkahelyet adni, szolgálati helyet adni. Akkor volt a választás, 90-ben volt, és oda kerültem Kürti püspök úrhoz, hogy aztán milyen törvényt lépett át, vagy miért, de azt nem tudom, valami. Azt mondta, hogy itt van 4 gyülekezet, úgy kerültem Ráson, Berencs, Halmai, Kármán. Elvállalom-e? Mindent elválaszt a családodik. És így kerültem én Kásmákra, Rásanyba, Halmara és Berencsre. Na, ez nagyon-nagyon nehéz volt. Megviselte a családomat, meg a gyerekeket, a feleségemet, engem talán a legjobban, mert láttam azt és éreztem, hogy a felesége meg a két gyermekem úgy bennem remény. És a végén aztán úgy kerültem ide, hogy ott 5 istentiszteletet kellett tartsak, 5-öt. És láttam, éreztem, hogy megint az nem lehet minőségi istentiszteletet tartani. 9-kor kezdtem, és 3-kor fejeztem be. És a református lapjába ki volt írva a pályázat, és István fiam vizsgázott németből Sárospatakon, pót vizsgázott. Örültem neki, hogy sikerült. Azt mondta, édesem, menjünk, nézzünk valami kocsit, mert nekem Dacia volt. Ilyen használt kocsikat. Eljöttünk errefele, Miskolc, és Köves között volt. Még lát házám, hogy valahol ilyen park. És akkor hozta a postás a reformátusok lapját, amikor mi indultunk, hogy nézzük a használt kocsikat. Megnézem, 12 000 forint, Porosztó. Veszem a térképet, na mondom István, akkor megyünk, megnézzük a kocsit, és elmegyünk Porosztóra. Eljöttünk Porosztóra, megtetszett minden. És amikor hazamentünk, én rögtön beadtam a pályázatot, közben letettem a különbözeti vizsgát is Debrecenbe, tehát minden papíron ehhez megvolt, és úgy kerültünk ide.
Az mihez kellett a különbözeti vizsga?
Hát ugye az egyházjog Kolozsváron, meg az itteni egyházjog az nem egy és ugyanaz, tehát abból kellett, meg egy általános, most is van ez az úgynevezett egységes lelkészképesítő vizsga Budapesten, most ezenek a neve, akkor különböző vizsgát kellett tenni ahhoz, hogy én pályázatom.
Az abói szolgálat, az nem kellett még akkor? Vagy ez annyira rövid volt, hogy mire meg lehetett volna szerezni, az véget is ért?
Nem, hanem az úgy történt, hogy Rásony Sáberencsre, mint helyettes lelkészt neveztek ki. Tehát elfogadták a diplomát, de úgy még nem pályázhattam meg semmit, még nem tettem le a különbözeti vizsgát. Mint helyettes lelkész szolgálhatta volna, beosztott lelkész, segéd lelkész, bármeddig, de közben letettem ezt a vizsgát, és ahogy én letettem, rá egy pár napra volt ez a pályázat lehetőség, akkor úgy pályáztam meg. Nagyon-nagyon nehéz volt. Azt nem tudom, hogy vállalnám-e még egyszer az átterelést.
Nagyon nehéz volt?
Nagyon nehéz volt. Lelkileg nagyon jó helyen voltam, nagyon szeretett a gyülekezet.
Ott mennyi ideig tartott a szolgálat?
Szaniszlón voltam 15 és fél évet, 15, 18 év. Itt pedig most már van, itt van 26, itt 28 év.
Rásosemberencs az mennyi idő volt?
2 év és 2 hónap volt ott, és itt van mindjárt már nem 26, és így van nekem 28 esztendő. Az nagyon nehéz volt az áttelepülés. Az nagyon nehéz volt, ez megviselte az egész családot. Volt honvágyunk, volt, hát ez érthető volt, mert nagyon jó helyen voltam, nagyon jó gyülekezet, azóta is járnak Szaniszlóról ide, látogatóban most is, mikor volt a kibúcsúzó istentisztelet, nem tudom, 15-en vagy 20-an itt voltak, egy jó a kapcsolatom, máskülönben a Rásinyak és minden gyülekezeti, tehát jó a kapcsolatom és a lelkészel is ugyanúgy, ahol én megfordultam eddig. De az egy gyötrelmes élet volt. Az, aki nem élte meg azt a diktatúrát, az egy kegyetlen diktatúra volt, és a becsületes embereket pellengérezték ki, nem azokat, akik odálltak melléjük. És úgy képzelje el, hogy én ott voltam 42 éves koromig, én se egyházmegyei, se egyházkerületi szinten egy bizottsági tagságot nem kaptam az egyházon belül. Semmilyen tisztséget nem adtak az egyházon belül. És átjövök Magyarországra, és a püspök jelölt nem voltam. Már gimnazista voltam, és nyáron a Szilágygörcsényi Zila között két oldalt az úton eperfák voltak. Arra nem emlékszik Ábor, de itt is azt mondják Magyarországon is, eperfák. Az eperfáról kellett szedni a falevelet, sem hernyónak. A kommunista gyerekek, azok mentek a strandra. Én a kulát gyerek, a fa tetején voltam, és szedtem a falevelet. De amire emlékszem, próbáltam elbújni a fa tetején, hogy ne lássák, hát mint gyerek, ne lássák, akik rövid nadrágban mentek a strandra, na a kulák fiú szedheti a sejemhelyünknek. Ezeket is át kellett írni, de azt mondta apám, és jól mondta, ez van, fiam, talpra kell állni. Mindig ez volt a jelszó. És talpra álltunk, és hála Istennek itt vagyunk még.
Ez nagy dolog, ilyen mozgalmas gyermekkor, fiatalkor, utána a lelkészi szolgálat, az áttelepülés. Szóval ilyen mozgalmas esztendők után hogyan telnek majd a nyugdíjas évek? Van valami célterv, van valami hobbi, ami majd kitölti a napokat?
Ezt olyan sokan megkérdezik, tegnap is megkérdezték, már ma is megkérdezték itt a kapukon.
Nem vagyok az első.
Nem az első vagy. Hogy ilyen mozgalmas és öröki pörgős ember voltam, de apám, anyám milyen volt ez? Nem úgy mondom, akarsz ilyen. A feleségem nem. Ezt megkérdezték tőlem. Nem nagyon foglalkoztam én még ezzel, hogy mit fogok csinálni. Azért 71-be fordul az ember, meg is vagyunk fáradva, ez kétségtelen, de csináltattam már, na mindjárt, ha megmutatom, tyúkólat, gyúlketrecet, már van 2 nyulam, és még van itt nekünk egy üdülő. Itt üdülünk, még van egy poroszlón, hogy megy hazafele, ott van vagy 28 vagy 30 darab gyümölcsfa, most fogok ültetni oda, és még vagy 10-et, itt még egy sincs, ide is fogok vagy 10-et ültetni, és lesz, mivel elfoglalom magamat, meg leszeretném írni ezt, ami velem történt az életben, azt mindenféleképpen leszeretném írni. Nagyon szeretek sakkozni. Szeretem a sportot, és egyiket se tudtam űzni, legalábbis az utóbbi sok-sok éven keresztül, mert építkeztünk, a családot kellett rendezni, és ezeket úgy szeretném szépen bepótolni, hogy szeretnék a kis csendes, kis öreg emberhez méltó illó életet élni. Tehát megvannak az elképzelésem, és remélem, hogy fog sikerülni.
75 éves korában elhunyt Dudás Ferenc református lelkipásztor, az Egervölgyi Református Egyházmegye egykori esperesét augusztus 24-én szombaton kísérték utolsó útjára a poroszlói alvégesi temetőben. Mai adásunkban ráemlékeztünk. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Adásunkat hangtárunkban az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni. Köszöni mai figyelmüket is a szerkesztő Kojsza Péter. Viszont hallásra!
egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94,